Testvérek, egyetlen bibliai verset olvasok. Péter apostol első levelének a harmadik részéből a 15. verset. Péter apostol első leveléből a harmadik részből a 15. verset olvasok. Az Úristen szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Egy újfordítás szerinti megfogalmazásban is közlöm ennek a versnek a lényegét. Legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számadást kér tőletek a bennetek élő reménységről. Testvérek, gondolom, hogy van itt köztünk olyan, aki a pénzügyi világban is dolgozik. Akinek ilyen a munka területe van, az nagyon jó tudja, mit jelent a számadás. Mi lelkészek is sajnos kell tudjuk, mert év végén le kell adjuk mindig a számadást, a pénzügyi jelentést, vagy a gyülekezet anyagi élete, hogy mutatkozik, és hát Isten őriz, ha hiánnyal zárunk egy számadást, ugye? Mert akkor csődhelyzet áll elő. Ha netán éppen útközben sikasztás történt, akkor az még tragikusabb dolog, ugye? És ha netán egy ilyen komoly pénzügyi vizsgálat ellenőrzés során, számadás során kiderül, hogy szándékos sikasztás miatt lett mínusz a kasszában, ugye? Akkor az komoly felelősségre vonása és büntetéssel jár. És hát a világ is számadást kér tőlünk. Hívőktől. Azt mondja itt Péter apostol, hogy legyetek készen mindig számot adni mindenkinek. Nemrég hallottam egy lelkipásztor kollégánk hirtelen haláláról, és arról is, hogy temetése után, ugye mikor át kellett venni a hivatalt, akkor tudták meg az átvevők, hogy halála napján is aznap az utolsó bevétel és kiadás is be volt könyvelve, és az egyenleg napra készen, órára készen pontosan ki volt mutatva, és rá egy pár órára meghalt. Testvérek, jó lenne így meghalni. Vagyis, jó lenne így elköltözni az Úrhoz. Hogy az a pillanat, az az óra, bármikor jön, ne lepjen meg minket. Valahogy úgy képzelem el, mintha nem előre bejelentett módon éjszaka bezörgetne például a pénzügyi ellenőr, és azt mondaná, na most, tiszteletes atyám, tessék előszedni a pénzügyi dolgokat, mert azonnal pénzügyi vizsgálat van. Hát nem tudom, hogy pénzügyi berkekben dolgozók közül milyen sokan kelnének fel nagyon nyugodt lélekkel, hogy íme bármikor éjjel kedős közepén is tiszta lapokat tudok a pénzügyőr elé tenni. Testvéreim, lelki értelemben sem vagyunk készen. Márpedig nagyon-nagyon komoly dolog az, amiről itt Péter apostol beszél. Azt mondja, legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számadást kér tőletek a bennetek élő reménységben. Miről akar ez a világ számadást kérni? Van-e a hívő népben reménység? Nem azt akarja a világ tudni, hogy mennyi pénzed van. Mekkora földed van, mekkora házad van. Az itt ott csak úgy is látszik. Nem. krízis helyzetekben, az élet mélypontjain, amikor sokan elvesztik a fejüket, amikor sokan álmegoldásokba menekülnek, amikor összedől a világ körülöttük és bennük, és akkor elkezdenek alkoholizálni, vagy drogozni, vagy netán a kötélhez nyúlni. Nos, olyankor mit tesz a hívő ember? Mert őt sem kerülik el az ilyen borzalmat. Jöhet tragédia, jöhet betegség, jöhet baleset, holnap utáni kivizsgáláskor bejelenthetik bárkinek közülünk, hogy súlyos rákbeteg. És olyankor mit fog látni a világ? Van-e a hívő népnek reménysége? Ez a nagy kérdés. Egy neves román író, akit szívesen olvasok, André Plesu, és egyik társa, Gabriel Lee Ciano, jelentettek meg egy ilyen nagyon vaskos kötetet, nagyon mély gondolatokkal, Vasárnapi dialógus, ez a cím ennek a könyvnek, és abban nagyon érdekesen beszélnek arról, hogy az ember élete milyen. Azt mondják, hogy mi mindnyájan úgy születtünk, hogy a zsebünkben van a halálos ítélet. Mi halálra ítéltek vagyunk, és mégis javíthatatlanul reménykedők vagyunk. Na ez az ellentmondásos dolog. És ezt úgy általános értelemben mondják ezek az írók, úgy a nem keresztény, nem hitben élő emberekre vonatkoztatva is. Úgy halad át a legtöbb ember az élet szakaszain, mint aki mindig valami jobbra vár. Ugye van is egy ilyen közmondás, ez nem hívő ember találta ki, hogy hát a reménység hal meg utoljára. Ugye ezt világi körökben is gyakran hangoztatják. Mire alapozza ezt a hitetlen ember? Kérdezek. Na, ez a két író ebben a dialógusos könyvében nagyon érdekes módon kétféle választat. És az egyik azt mondja, hogy hát egy öntudatlan rózsaszínűség él bennünk. Hát, mindig valami jobbra vágyunk, noha sokszor nem is reális alapokra helyezzük mi ezt a jobbra várásunkat. A másik pedig az, hogy valami mindig azt sugja bennünk, mint amit Freud is nagyon érdekesen megfogalmazott, ez a híres tudós lélekbúvár, hogy az élethez való bátorság és kockázat forrása az az információ lehet, mondja Freud, ami a tudattalan mély rétegben van elraktározva bennünk. Tehát az az információ, miszerint a halál úgy, ahogy mi általában elképzeljük, nem is létezik. Nagyon érdekes mélylélektani megközelítése ennek a kérdésnek. Most ne haragudjatok, hogy én nem ilyen lendületes, dinamikus, tüzes evangelizációt tartok, mint a délután itten TV testvérünk, hanem most inkább egy kicsit olyan előadásszerű téma lett felvezetés a reménység kapcsán, hogy lássuk azt, hogy szélesebb körben hogy is gondolkozik ez a világ? Erről, amit reménységnek nevezünk. Egy neves zsidó származású francia filozófus, akinek az életművéből doktorált az én öcsém Miski Béla, Vladimir Jankelevics, aki hát ugye a 20. században élvén nagyon közelről tapasztalta az ő népének a tragédiáját, ugye a holokauszt borzalmát, ő maga nem volt koncentrációs táborban hurcolva, ő Párizsban élt, ő megúszta ezt, de hát sok kortársa, sorstársa és nemzettársa pusztult oda, ugye? És ő mondja, ez a Jankelevics, hogy a remény az egy tavaszi misztérium. Nagyon érdekes költői megfogalmazás ez. Tavaszi misztérium. A szív áprilisa. A szív áprilisa. Ugye nem véletlenül a reménység színe az a zöld. Ugye? Mert hogy jön a tavasz, kizöldül minden, ugye olyankor kivirulnak még a borongos kedvű emberek is, vége a télnek, a sötétség idejének, a hidegnek, ugye? És jön a napsütéses időszak. Na most kérdés, hogy a remény az ilyen értelemben csak időszakokhoz kötött jelenség az életünkben, vagy egy állandó jelenlevő, mennyei forrásból táplálkozó ajándék. Mert a hívő ember életében igenis. Egy mennyei forrásból táplálkozó ajándék kell, hogy legyen a reménység. És ilyen értelemben mi sokkal előnyösebb helyzetben vagyunk, mint a világ fiai. Mert a világ fiai csak ilyen ábrándos reménységet ismernek. Ami egyik percről a másikra átcsaphat ilyen reménytelenségbe, kétségbeesésbe, netán depresszióba, vagy végső elkeseredésbe. Ami aztán nem egy ember tragikus lépésekre kényszerít. Mi nem ilyen reménységet birtokolunk. Mi valami másféle reménységnek a birtokosai vagyunk. Ezért van nagy különbség a kétféle reménység között. Valaki nagyon találó úgy fogalmazott, hogy a világi reménységnél te vagy útban a cél felé. Remélem, hogy holnap jobb idő lesz, mint ma. Ezt mondja a hitetlen ember is, ugye? Remélem, hogy sikerül jobb munkahelyhez jutni. Remélem, hogy jövőre megemelik a nyugdíjakat, fizetéseket. Remélem, hogy ebből a betegségből fölgyújulok. Van egy csomó ilyen világi reménység, ami úgymond egy meghatározott célt lát maga előtt, és próbálja azt elérni valamilyen formában. A keresztény reménység abban különbözik a világi reménységtől, hogy a keresztény reménységben a cél maga is közeledik feléd. Mert mi a célja a keresztény embernek? Mi az ő végső célja? Nyilván Krisztus. És a keresztény reménységben éppen ez a többlet, hogy a cél maga is elindul feléd. És egy csodálatos találkozás történik. És itt alakul ki az a képesség, hogy dialogizálni tudunk mi a mi Urunkkal. Párbeszédet tudunk folytatni mi a poremberek a láthatatlannal és mégis létezővel. És ez adja a mi életünk dinamikus reménységét. Az a nagy kérdés, testvérek, hogy van-e fülünk, van-e szívünk meghallani azt, aki elindult felénk Krisztusban, aki párbeszédet kezdeményez velünk, aki megszólít, tele van a Szentírás, ugye ilyen leírásokkal. Ábrahámhoz szólt az Úr, Mózeshez szólt az Úr, a prófétákhoz szólt az Úr, Jézus szólt egyikhez, másikhoz, harmadikhoz, jel, kövess engem, és végül ez a kezdeményező jelenléte Istennek ma is. Ugyanígy párbeszédet indítványoz, és ez szüli bennünk azt az élő reménységet, hogy ki lehet lépni a bizonytalanságból, ki lehet lépni a reménytelen állapotból, ki lehet lépni a sötétségből a napfényre, mert van Krisztusunk. Hogy mondja Pál, lapozzunk csak egy picit vissza az Efézusi levélhez. Ott a második részben Pál apostol azt mondja a 13. a 12. versben, ti abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok. Mikor? Amikor ti még testben pogányok voltatok. Ugye ezt az efézusi keresztényeknek mondja. Nem zsidókból lett keresztényeknek, hanem pogányokból lett keresztényeknek. Azt mondja, hogy ti akkor pogányságotok idejében, mikor még testben voltatok, akkor Krisztus nélkül valók voltatok. Efézus 2.12. Reménységetek nem volt. Krisztus nélkül nincs reménység. Ígérje Pál az efézusiak korábbi állapotát, a Krisztus nélküli állapotát. Krisztus nélkül voltatok, nem volt reménységetek. Tehát reménység nélkül voltatok. De, és itt jön a fordulat, de, amióta, ugye, Krisztus Jézusban egykor ki távol voltatok, közelvalókká lettetek Krisztus vére által, van békességetek, van reménységetek. Milyen hatalmas különbség van a kétféle állapot között? És ezt tudják azok, akik éltek Krisztus nélkül, és nem volt reménységük. És bizalmukat vetették hol ebbe, hol abba, aztán csalódtak. Miért van annyi kiégett élet a szupergazdagok között? Miért van annyi kiégett, csalódott élet a világsztárok között? Pedig emberileg, földi értelemben mindenük megvan, mert nincs reménységük. Mert Krisztus nélkül valók. És éppen ez a nagy töblete a mi életünknek, hogy mi Krisztussal járva rendelkezhetünk azzal a reménységgel, aminek birtokában tudunk másként élni, másként cselekedni, tudunk másként lépni. Olyan helyzetekben, ahol mások már rég föladták volna. Hogy mondja Ábrahámról a zsidókhoz itt levél? Hogy a reménytelenség ellenére is reménykedve hitt. Amikor csak Sára és a saját elhaló testére nézett, akkor legyinthetett volna reménytelen. Persze reménytelenségükben léptek is, tudjuk, hogy milyen ottondi módon, és hogy ennek a kézzelfogható szüleménye lett Izmájel, és a mai napig tartó borzalom az Izmájel leszármazottai vonalán. Íme a reménytelenségben való lépésnek súlyos következményei évezredekre kihatni. A reménységben való lépés, amikor már Ábrahám vette Izsákot, a nevetés gyermekét, és vitte az oltárra, mert Isten azt mondta, akkor a reménység úgy munkálkodott benne, hogy írja a zsidókhoz levél, hogy hitte, hogy Isten még fel is támaszhatja itt a halálból. Ez a reménységnek a cselekedet. De lehet sok szép más példát mondani. Mózes édesanyja hogy tette ki a kicsi csecsemő Mózes a kis nádas kosárban, ugye a sás közé, a Nílus partjára, a krokodilok világába? Mert reménykedett abban, hogy valaki meg fogja tartani. És ez a reménység nem szégyenült meg. És tudjuk, milyen csodálatos lett a Mózes megtalálásának a története. Aki hitből cselekszik, nyilván az reménységben tartatik meg. Hogy mondta Pál apostol, amikor a hajótörés küszöbén voltak a földkői tengeren, ugye hosszú időn keresztül hányattatva, azt mondja, minden reménységünk elvétetett az életben maradásunk felől, ugye ez volt az általános hangulat a hajón, és akkor kiáll és azt mondja, emberek, jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vészel. Csak a hajó. Mert én hiszek Istenben, hogy úgy lesz, amit nekem megmondta. Honnan volt ez a reménység? Hit Istenben. Úgy lesz, amit megmondta. És úgy lett, úgy lett. Egy lélek sem veszett el, csak a hajó, és mindjárt megmenekült. Testvérek, a neves német teológusa, a 20. századnak Jürgen Moltmann, egy komoly, hitvalló keresztjén professzora volt, ő a Tübingeni Teológiai Egyetemnek, azt mondja, hogy annyi energia van a világban, amennyi remény. Annyi energia van a világban, amennyi remény. Nem véletlenül írta meg azt a szép könyvét, hogy a reménység teológiája, vagy a reménység fényei, ez egy egész teológiai koncepció dolgozott ki a reménység vonalán, ugye, és a reménység fényei kik ebben a világban? Az Isten gyermekei. És tudjuk, hogy egy kicsi fényei vak sötétben sokszor életmentő lehet. Egy havas, viharos éjszakában csatangoló vándor, aki otthont, menedéket keres, meglát egy távoli településen egy kis pislákoló fény, és már-már összeesik a fáradtságtól, kimeréstől, de ez a fény olyan erőt, olyan remény gyűjt a szívében, hogy lesz ereje elvánszorogni odáig, és megmenekül, mert kap egy meleg otthont egy szállás éjszakára. Elég egy kicsi fény, elég egy kicsi fény a sötét éjszakában. Hát, hogyha tele szórja Isten az ő gyermekeinek, gyermekeivel ezt a világot, a reménytelen világot, a reménység fényeivel, ezek vagyunk mi, ezek kellene, hogy legyünk mi, mert tele van reménytelen emberekkel a környezetünk, testvérek. Nem kell messzire menni. Hát csak szóba egy kicsit a szomszédokkal, ismerősökkel, Kicsit látogass be a kórházba. Kukkancs be egy-egy szórakozó helyre. Mennyi reménytelen ebben. Testvérek, nekünk óriási előnyünk van. Mi reménységre, mi hitre hivattunk el. Tudjátok, hogy a reménység micsoda erőforrás? Itt van elődeinktől hallottuk, Szilágyi Sándor bácsitól, aki súlyos börtönévekre ítélt a kommunista hatalom, ugye a hite miatt. Miután kijött a börtönből, megírta azt, hogy boldog rabságot. Ugye? Ismerős sokaknak ez a könyv. Boldog rabság. Vagy ugyancsak a kommunista börtönökben sinlődött Nikolaj Steinhardt, zsidó származású, ortodox szerzetes, aki a Rohia Máramonosi Kolostorban élt aztán, később megírta a Boldogságom Naplója című könyvét. Nagyon híres könyv. Giornale Felicieri, románul ez az eredeti címe. És ez az ember egyszer párbeszédet folytatott egy nagyon intelligens, képzett valakivel, aki azt mondta Steinhardtnak, ennek a neves írónak, szerzetesnek, hogy én nem hihetek, túl értelmes vagyok ahhoz, hogy higgyek. Steinhardt, aki szintén egy zseniális koponya volt, nagyon értelmes ember volt, így válaszolt. Isten, akiben nem hiszel, hisz benne. Isten, akiben nem hiszel, hisz benne, bízik benne. És nyilván ezt tudja igazán megindítani az embert. Hogy van az? Hogy a mindenség ura, a szuperintelligencia, mondhatnánk itt, aki leköröz mindenféle földi értelmes ember. Bízik benned, hisz benned, sőt, terve van veled. Hát nyilván ezért gyújt érő reménységet a szívedbe. És ezért ezt a reménységet ugye átváltja úgymond bizalomra is, mert egy bizalmi kapcsolatot alakít ki, ugye? És ezért tudsz te helytállni ott is, ahol más könnyen föladná. Van egy másik, a híres bécsi pszichológiai iskolának egy 20. századi képviselő, ez a Viktor Frank, bizonyára már van, aki hallotta a nevét, de itt ott emlegettük köreinkben is, megjárta a holokauszt borzalmait, a koncentrációs táborok szörnyűségeit saját bőrén tapasztalva és élve meg, és hát egyik szerencsés túlélője lett ennek a borzalomnak, és leírja utána a könyveiben, a lét értelméről beszélget nagyon sokat az ő könyveiben, hogy igenis ott a legborzalmasabb, legembertelenebb körülmények között is, ahol senki semmi értelmét nem látta a létnek, csak az maradt meg és az élte túl, vagy annak volt egyáltalán esélye a túlélésre, aki az olyan helyzetben is fölismerte, hogy az életnek van értelme. Igen, az életnek minden körülmények között van értelme. Tudjuk, testvérek, hogy ma elharapózott nagyon ez a gondolkozásmód, és sajnos az ifjúság köreiben arat is, hogy semminek nincs semmi értelme. Tudjuk, hogy erre már egy egész nagy filozófia épült fel erre a gondolatra, ugye az úgynevezett egzisztencialista filozófia, ennek vannak jeles képviselői a filozófusok között is, az írók között is, ugye, lásd Hemingway, ugye, öreg halász és a tenger, ugye, és aki leírja, hogy az élet nagy-nagy fogásába, hogy reménykedett, ugye az öreg halász, majd megfogja a nagy halat, mert kicipeli, kivervélik valahogy a partra, kicsi halak levágják, marad egy üres csontváza, semmivel. Hát ennyi az élet, gondolta, közölte ugye ezzel a regényével Hemingway. Tudjuk, hogy végül ő is egy golyót eresztett a fejével, mert az életnek nincs sem értelme. Hát ha nincs sem értelme az életnek, akkor jöhet a golyó, és jöhet a kötél, és jöhet az alkohol, és jöhet egyéb. Mert nincs sem értelme az életnek. Testvérek, ennek kapcsán egy nagyon érdekes történetet olvastam. Én a Rábi Zakariász nevét többször emlegettem már, az én kolozsvári testvéreim hallották már az ő nevét. Egy Indiából származott, Amerikában és Kanadában élő teológiai professzor, egyetemi tanár, már nyugdíjas korú. Volt itt Kolozsvárt is, vagy két év ezelőtt evangélizált a sportcsarnokban, és nagyon jó hitvédő, ilyen apologetikai könyvei vannak, és akkor ő leírja sok-sok élménye között azt az egyiket, amikor egyik fiatal ember, egy egyetemista feláll egy előadása után, és hozzászólás címén azt mondja ennek a nagyon szimpatikus, nagyon felkészült professzornak, Ravi Zakariasnak, hogy az életben semminek sincs értelme. Hát néhány szót próbált ott direktben a hallgatóság előtt váltani ezzel a lázadó egyetemista fiatalemberrel, és ő mindig azzal vágott vissza, hogy de az életben semminek sincs értelme. És akkor az a professzor azt mondja, hogy én megkérdeztem ott a nyilvánosság előtt, kedves fiatalember, ennek a kijelentésének van-e értelme? Mert ha nincs, akkor nem mondod semmit. De ha a kijelentésének van értelme, akkor nem minden értelmetlen ezen a világon. Ha nagyon mélyen elgondolkozott maga elé mormogva ez a fiatal ember, úgy hagyta el a termet, és magában így fogalmazott, hát ha semminek sincs értelme, akkor annak sincs értelme, amit mondta. És ez nem hagyott nyugtat neki. És ugyanaznap este egy másik helyen, egy templomban evangélizált ez a Ravi Zakariás, és amikor a végén előre hívja Krisztus melletti döntésre az embereket, akkor elsőként ez a fiatal ember megy ki, aki korábban semminek semmi értelmét nem látta. Mert belátta, hogy a kérdése éppen az élet értelme után. Adtak, ugye, és ezt az éjségét árulták el. Most hát, hol is kezdődik a reménység? Ott nyilván, amikor Krisztusban felismerem, hogy van az életnek értelme. Nos, ha pedig már múlt időben beszéltünk arról, ugye, ahogy Pál az Efézusiak kapcsán beszélt, ugye az idézet második részben, hogy ti valamikor Krisztus nélkül voltatok, tehát reménység nélkül voltatok, de most már Krisztusban reménységben éltek. Most mi következik utána? Az, hogy készek legyetek számot adni mindenkinek, aki számadást kér a bennetek levő reménységről. Hát ma itt a csoportbeszélgetésben elő is jött egy kicsit ez a téma, hogy hogy vagyunk mi jelen a világban. Ugye Viski István is az előtti előadásában nagyon kihangsúlyozta ezt, hogy hát szószéken, gyalúi csendes napokon nagyon jó tudunk mi itt együtt lenni, de a hétköznapok küzdőterén, odakint mennyire tudunk számot adni a bennünk levő reménységre. És testvérek, tényleg akkor, amikor el kell menni beteglátogatni, mert megtudjuk, hogy barátunk vagy rokonunk éppen súlyos beteg, talán netán visszafordíthatatlan az állapota, mit tudunk olyankor mondani? Lesugázik-e rólunk, hogy van élő reménységünk? Billy Graham, a neves 20. századi evangélizátor, aki még él, tudjátok testvérek, 1918-ban született, 99 éves, Billy Graham, azt mondta, hogy a hitetlen ember reménytelen véget lát az életben. A hívő ember pedig végtelen reményt. A hitetlen ember reménytelen véget lát az életben, a hívő ember pedig végtelen reményt. És ez a nagy különbség. És erre utal Pál apostol is, ugye, amikor azt mondja a Tesszalonikai intézet levélben, ugye, hogy ne szomorkodjatok, atyám fiai, ugye, az elköltözöttek felől, ott a halottakról beszél Pál apostol, az 1 Tesszalonikai 4:13-ban, ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Ne szomorkodjatok. Az elköltözöttek miatt se szomorkodjatok. Ne szomorkodjatok saját mulandóságotok kapcsán sem. Mint azok, akiknek nincs reménység. De nekünk van reménység. Nekünk élő reménységünk van. Krisztusban. Én ezért mertem azt mondani, van, aki már ezt hallotta, ezt a sztorit tőlem, ugye az enyémek ismerik is, hogy évek ezelőtt egyik november 1 éppen vasárnapra esett, na, akkor elővettem akta is téma halottak napja, beszéljünk a halálról és az elmúlásról, ugye? Mert hát ezen a téren sem vagyunk eléggé tisztázok sok mindennel. És én mertem ilyen mondatot megfogalmazni a szószéken, hogy tudják testvérek, hogy noha nekem szüleim már meghaltak, de nekem nincsenek halottaim. Én ezért nem járom a temetőt november 1-én, és pláne nem világítom ki a sírokat. Mert nekem nincsenek halottaim. Az én szüleim az Úrnál vannak. A portestük van csak ott a temetőn. Hát erre egy idősebb rezsidőr atyánk fia morgolódva ment haza az istentiszteletről, pár nappal később másoktól hallottam vissza, hogy mit mondott az utcán. Ez a pap milyen bolondságokat beszél, elment az esze, és annyira fölhúzta magát, hogy többet soha nem jött a templomba. Mert hogy ez a pap bolondságokat beszél. Hogy neki nincsenek halottak? Ugye, hát benne ez úgy csendült le, hogy hát én nem is tisztelem az én elhalt szüleimet, ugye, hát ki sem megyek a sírhoz, meg sem jutok egy gyertyát. Nem ott vannak, nekem nincsenek halottak. Nekem van élő reménységem, abban a tekintetben, hogy ők hazaköltöztek az Úrhoz. Jézus is azt mondta, amikor a halállal közeledett, soha nem használta a szót, hogy meghalok, hanem azt mondta, elmegyek az én atyámhoz. Elmegyek az én atyámhoz. Van ilyen élő reménységünk, testvérek? Tudunk így állni a koporszó mellé? Mert oda kell állni. Látjuk, hogy rendre mennek el az előttünk járó, és nem sokára mi is következünk. De élő reménység nélkül szembenézni a nagy kaszással. Rettenetes. Élő reménység birtokában fogadni azt a hírt, hogy rákbeteg vagy testvér. Fél éved van hát. Három hónapod van hát. Ezzel a reménységgel másképp nézünk az elmúláson, halálon át, az örökké valóság felé. És nekünk erre nagy szükségünk van, testvérek, mert egy olyan világban élünk, ahol nagyon-nagyon sok a reménytelen ember, és ahol nekünk, Jézus Krisztusban van esélyünk arra, hogy teljes reménység birtokába jusson. A német kegyességi mozgalomnak egyik jeles alapja, egy német lelkipásztor, Christoph Blumhardt, azt mondja, hogy ha egyetlen emberre, vagy egy területre, vagy a földre vonatkozóan fel kell adnom a reménységet, akkor Jézus számomra nem támadott fel. Figyeljük meg ezt a mondatot. Ha egyetlen emberre, tehát mi hamar feladjuk a reménységet az emberek kapcsán is. Ha egyetlen emberre, vagy egy területre, vagy a földre vonatkozóan fel kell adnom a reménységet, akkor Jézus számomra nem támadott fel. Nem vagy a világ világossága, ha valahol a reményt fel kell adnom. Ezt direktben mondja Jézusnak. Nem vagy a világ világossága, ha valahol a reményt fel kell adnom. Más valaki pedig úgy fogalmaz, ha valaki az üdvösségére vonatkozó reményt feladja, Isten halottnak nyilvánítja. Döbbenetes mondat. Ha valaki az üdvösségére vonatkozó reményt feladja, Isten halottnak nyilvánítja. Mert akkor azt mondja, ugye, a reménytelensége azt mondja a környezetének, hogy neki nincs élő Isten. Hogy számára Isten halott. Tehetetlen, nem igaz az, hogy az üdvösségét, az örök életét biztosítani tudja. Márpedig nekünk élő Istenünk van Jézus Krisztusban. Érdekes dolgot mondott a neves francia író Camus, aki nem a kereszténységről volt híres. A keresztények kapcsán azt mondta, a mai világ megkívánja a keresztényektől, hogy keresztények maradjanak, és igazán azok legyenek. A mai világ megkívánja a keresztényektől, hogy keresztények maradjanak, és igazán azok legyenek. Testvérek, ma már elhangzott ez több ízben és más változatban. Mennyire sóvárogva várja ez a világ az Isten fiainak a megjelenését. A hiteles keresztények megjelenését. A reménység fényei a sötétség éjszakáján. Ez egy széthulló világban vagyunk, ugye hallottuk a délelőtt is, de nem kell sokat magyarázni. És bizony ilyen helyzetben, ilyen körülmények között nekünk, keresztényeknek a reménység fényeiként kell forgolódnunk ebben a sötét világban. Valaki úgy fogalmazott, és nagyon tetszik nekem ez a mondat is, hogy a reménység egy horgony, ami be van akasztva a mennyben. A reménység egy horgony, ami be van akasztva a mennybe, a hitünk az, amivel kapaszkodunk ebbe a kötélbe, aminek a végén ott van a horgony a mennyben. És ez tart meg. És ez húz minket fölfelé, akkor is, mikor a mélység el akar nyelni, és be akar happanni minket. Ez húz fölfelé. Kérdés, kapaszkodsz-e hitáltal abba a kötélbe, aminek a vége, mint egy horgony, be van akasztva a mennyben? Jézus ezért jött, hogy összekössön mennyet a földbe. Igen, ez a mi reménységünk, testvérek. Erről mondja Péter, hogy ez élő reménység. Ugyancsak a levelében, az első és harmadik versében. Élő reménység. Nem halott reménység. Nem csalfa vak remény, amiről Csokonai énekelt. Ugye. Tudjuk, hogy ott a szerelmi csalódásában, Villa kapcsán sírta el magát. Ugye. Hát akinek csak egy szép leány vagy egy asszony a reménysége, ugye hát én nekem van egy szép asszonyom, de nem ő a végső reménység. Hát igen, Csokonai ezért. Csalfavak reménynek nevezte ezt az érzelmet, ami fellobbant, és aztán nem, hát nem viszonozta a szép leánya az ő szerelmét, mert hát ugye ezért csalódott. Tehát mi nem ilyen reménységünk a testvérek. Emlékszünk az emmausiak. Lógva ábrázattal, szomorú ábrázattal, ugye bandukoltak Jeruzsálemből Emmausba az a felé, és társul melléjük Jézus, nem ismerik fel azután, ugye a feltámad Krisztus. Miért vagytok szomorú ábrázattal? Hát, te nem tudod, hogy mi történt. És kezdenek beszélni Jézusról, akit megöltek. Pedig mi azt reméltük, hogy? Ugye mondják. De hát ezt az élő reménységet nem lehet megölni. Feltámad. És aztán megmutatkozik neki, és akkor átválta a szívük szomorúsága nagy örömre, és ennek birtokával visszasietnek Jeruzsálembe. 11 kilométer gyalogoltak korábban, ugye, vacsora előtt, és utána még 11-et visszamennek Jeruzsálembe, hogy vigyék el ezt a nagy örömét a tanítványtársaknak, akik Jeruzsálembe maradt.
Sietve,
nagy örömre. Ugye? Nem Mercedes-szel, hanem gyalog. Ugye? Az még 2 óra egy gyaloglás jelentett az éjszakában. Nos hát, ilyen az élő reménység, ugye Róma 5:50, hogy mondja Pál apostol, hogy kitöltetett az Isten szerelme, hogy szívünkbe a Szentlélek által, aki adatot nekünk, és ugyanott beszél reménységről, a reménység nem szégyenít meg. Ezzel kezdjük. A reménység nem szégyenít meg. Melyik reménység? Az élő reménység. A krisztusi reménység. Ez nem szégyenít meg. Árva Betlen Kata, a mi erdélyi magyar kegyességi történetünknek egyik jeles alakja, ő nagyon sok viszontagságot élt meg élete idején, gyermekeket is veszítette, 9,5 éves kisfia halt meg, de halálos ágyán élő hittel azt mondta az édesanyjának, a 9,5 éves kisfiú: édesanyám, nem félek, mert engem az én Istenem megváltott, és én az övé vagyok. Ezért jöv el, édes Jézusom! Testvérek, egy 9,5 éves kisfiú így megy át az örökké valóságba. Mert van élő reménysége. Van élő reménysége. Micsoda felelősség szülőnek lenni? Ilyen helyzetbe kerülnénk. Mit hallanánk mi visszavajon? Vajon csepegtettünk mi elég élő reménysége gyerekeink szívébe? Vagy mi most már nagy szülők, unokák szívébe? Micsoda szent feladat? Micsoda nagy kihívás? Áldott legyen Isten, hogy minket élő reménységre hívott el, sőt, készek is lehetünk számot adni, ha a világ számon kéri a bennünk levő reménységet. De ennek lehet egy másik zöngéje is. Ha nem látszik bennünk, ha nem sugárzik ki bennünk, és ránk kérdez, hogy hol van a te reménységed? Mert nem látszik eléggé, mert nem sugárzik eléggé, na azt bizony lesújtó és megszűrítő lehet számunkra. Most hát ezért olyan értelemben fogjuk föl ezt az igét, hogy sugározzon ki, látszódjon rajtunk, hogy élő reménységünk van, ez a horgony a mennybe van beakasztva, és mi ezen csüngünk, ebbe kapaszkodunk, és ezért kérdezhetik meg tőlünk, hogy honnan van az örömed, honnan van a bizonyosságod, honnan rendelkezel ezzel a rendíthetetlen hittel, hogy nem tudsz megrendülni akkor sem, amikor már rég föladtam volna. És akkor elmondhatod, de hogyan? Szelítséggel, mondja. Szelítséggel, itt van az igében, ebben a versben. Legyetek készek számot adni a bennetek levő reménységbe. Szelítséggel és félelemmel. De ennek a titka az, amit a vers első mondatában olvastunk, hogyha az Úristen megszentelitek a szívetekbe. Csak annak van élő reménysége. Aki megszenteli az Ura szívében és az ő életében. És akkor az élő reménység valóban egy tovasugárzó mennyei kincs lesz, hogy egyre több reménységre jutó ember legyen. Egy olyan világban, ahol nagyon sok reménytelen ember van körülöttünk. Amen. Csendesedjünk imára, testvérek! Istenünk, édesatyánk, köszönjük hálaadással, hogy nem hagytál minket Krisztustalan állapotban. Köszönjük, hogy megszántad a mi reménytelen helyzetünket. És köszönjük, hogy elküldted hozzánk az élő, mozgó reménységet Jézus Krisztus személyében. És köszönjük, hogy párbeszédet kezdtél velünk, amikor megszólítottál, gyere és kövess engem. És köszönjük, hogy ennek az élő reménységnek a birtokosai lehetünk. Könyörű rajtunk, hogy ezt ne rejtsük véka alá. Ne titkoljuk el, hanem a reménytelen környezetünk felé tudjuk kisugározni. Köszönjük neked hálaadással, hogy te meg tudsz erősíteni minket, hogy bármilyen helyzetben, veszteségben, bánatban, próba idején, az élet sötét, árnyékos oldalán is tudjuk, hogy van élő reménységünk Krisztus által. Istenünk, te látod, sokszor megszégyenülünk, ha netán úgy tűnik, hogy nekünk nincs élő reménységünk. Amikor éppen úgy jaj veszékelünk, mint a világ fiai. Amikor éppen úgy kéztördelve aggodalmaskodunk a holnap felől, mint a hitetlen emberek. Bocsáss meg, Urunk, amikor ilyen megnyilvánulásaink vannak. És kérünk, emelj fel minket, és töltsd be minket élő reménységgel. Azért, hogy élő bizonyságai legyünk annak, hogy te élsz, te uralkodsz. Te nem egy halott, nem egy tehetetlen Isten vagy. Áldunk azért, amit ezen a napon adtál nekünk. Köszönjük jelenlétedet, szent lelked bőséges áldását. Köszönjük világos tanításaidat. Köszönjük az éltető üzenetek sokaságát. Köszönjük munkatársaidat, szolgáidat, megbízottaidat, küldötteidet, akik által szólod az igét. És köszönjük a sok-sok drága, érdeklődő, éhes lelket, akik Erdély minden irányából ide sereglettek azért, hogy hallgassák az élet szavát. Köszönjük ezt a helyet. Áld meg mindazokat, akik fáradoztak a mai napon is, ellátásunkon, kényelmünk biztosítását. Köszönjük, hogy az ég a menny kapuja lehet ez a hajlék, és hisszük, hogy a te áldásod nyugszik ezen a helyen. Áld meg pihenésünket, éjszakánkat, mindazokat, akik útra indulnak hazafelé, te légy őrző pásztoruk, és áld meg otthon mindazokat, akik otthon maradtak, és áld meg további együttlétünket a holnapi napon is. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.